5 éve ezen a napon hunyt el Tréfás György operaénekes, irigylésre méltó művészi pálya volt az övé, egyrészt mert szerették a debreceniek, a közönség és a szakma egyaránt elismerte. A legnagyobb magyar basszisták egyikeként tartották számon, 1968-ban Liszt Ferenc díjjal tüntették ki. Tréfás György a Csokonai Színház örökös tagja volt, érdemes és kiváló művész, 2002-ben megkapta a Város díszpolgára címet, 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét vehette át, drámai erejű, nagyszerű alakításaiért, több évtizedes művészi munkássága elismeréseként. Tréfás György egy nagy generáció, egy kiváló debreceni művészcsapat meghatározó egyénisége volt. Múzásbori archív felvételével idézzük vissza Tréfás György operaénekes emlékét.
Egy forrongó világban volt kamasz gyermek. Ugye hát a második világháború, és egy 6 gyerekes nagy család második gyermeke. Hogy lehetett ezt családban, gyermekként megélni, átélni így közben az ének bűvöletében?
Nekünk érdekes volt a háború, még az is érdekes volt, amikor például bombáztak, mert ugye mi már nagyok voltunk ketten a bátyámmal, és kilógtunk az óvóhelyről, és hát fütyültek mellettünk a repeszek. Szerencsére a házunkat nem érte találat, de ugye ilyen belső udvaros nagy ház volt, ez egy 2 emeletes ház, és mi a második emeleten laktunk, és hát ugye kilopóztunk, nem tudták a szüleink, nem is tudták, hogy mi már ott vagyunk, és bizony ott süvített mellettünk. De az minket érdekelt. Az is érdekelt, amikor például már a harcok közel folytak Budapesthez, és akkor már nem is volt légiriadó, csak a rádió bemondta, hogy légiveszély van, és hát aki akart, az lement a pincébe, aki nem, az nem. És akkor mi kint voltunk ketten a bátyámmal, mert hát utánunk az egyetlen húgunk következett, mert 5 fiú volt és 1 lány, és ő ugye nem jött, a többiek meg még kisebbek voltak, stb. És hát mi nagyon élveztük, amikor jöttek a repülőgépek. Ott voltunk például Budapesten akkor, amikor az első bombázást csinálták 44 nyarán, és akkor a Városliget mellett laktunk. És a Városligetet hát bizony nagyon megbombázták, de hát egy vasárnap volt, és az volt az első Magyarország elleni bombázás, amikor az Egyesült Államoknak a katonái már elérték Olaszországot, és onnan el tudtak jönni minket lebombázni. És akkor elvittek a szüleink, hát az édesapánk természetesen, elvitt Szegedre, a nagymama ott lakott, és ott egy óriási bombázást éltünk meg, ilyen családi házba laktunk a nagymamánál, és amikor lementünk, akkor mi ketten a bátyámmal, meg az édesapám csináltunk ilyen bunkert, mert azt mondták, ugyan volt pince a ház alatt, de veszélyesebb az, hogyha rádől az emberre valami, meg kiástuk a bunkert, és akkor ilyen hasábfákat tettünk a tetejére, és arra tettük rá a földet, és hát egy óriási bombázást kapott Szeged, mert ez közel volt, nem tudom, hogy mennyire ismeri Szegedet, ugye van ott az Árvíz utáni nagy betongát, és ahhoz hát viszonylag közel voltunk, nem a gát mellett, de hát azon a részen voltak ezek a családi házak, és állítólag az amerikaiak azt valami erődítménynek vélték, mindegy, de láncos bombákat küldtek le a kis családi házakra, és a tőlünk 3 házzal odébb lévő is kapott egy ilyen láncos bombát, ami úgy nézett ki, hogy 2-3 bombát összeláncoltak, és úgy dobták le, hogy az egyik robbantotta a másikat. És bizony ott ismerős család, gyerekek is voltak, meg minden, azok mind ott pusztultak. És nekünk, amit mi csináltunk ott ilyen bunkert, annak a tetejéről a légnyomás lefújt mindent, úgyhogy ott maradtunk ülve a gödörbe. Szegény édesanyánk, aki csak imádkozott, hangosan imádkozott. Hát mi nem imádkoztunk, mi valahogy nem féltünk, szóval a gyerekben még nincsen, amikor azt hallom, hogy a szabadságharcban, meg ugye a pesti srácok, stb. A gyerekben még nincs benne a halálfélelem.
Kíváncsiság.
És nem, a kíváncsiság az bennünk volt.
És akkor ebben az időszakban is, ezután hogy jött az ének, hogy jött a Honvéd együttes, és aztán ugye a katonaság is, és hogy az ének mit jelentett ekkoriban, mert ugye hát azt tudom, hogy a bátyával együtt kerültek be a Honvéd együttesbe.
Igen, de mi először a dr. Werner Alajosnak volt egy Szkóla Régia nevű kórusa, háború és ott nem messze, a háború előtt volt még. Mi még elemi iskolában, és hát ott voltunk két év differenciával, a bátyám két éve idősebb volt. Úgyhogy én már első osztályból eljött a mi Lojzi bácsinak hívtuk, úgy nézett ki, mint Liszt Ferenc, ilyen hosszú aljjal, meg minden. És hát megénekeltette ott a katolikus fiúkat, mert ez egy úgynevezett fiúvegyes kar volt. Tehát lányok nem voltak benne, de a szopránt is. A bátyám szopránként került be, akkor mint 9. évében lévő, én meg altnak kerültem be ebbe a Szkóla Régiába. És hát akkor kezdődött. Aztán a háborúval megszakadt, persze, amikor mi már elmentünk, stb. És még felnőttként is ott folytattuk, egész addig, amíg nem kezdték ki ezt, mert ez egy cserkész csapat is volt, de a bátyám akkor már, mivel benne volt a népi együttesbe, ott is a kórusban volt, a Csenki Imrénél, ő már átkérte magát a Honvéd együttesbe, neki nem kellett bevonulni, nekem meg be kellett vonulni katonának. De aztán a katonaságtól ugye fölkerültem az együtteshez. A bátyám szólt ott a főnököknek, hogy nekem van egy öcsém is, és jó basszus hangja van neki. És fölmentem, énekeltem egyet, és rögtön föl is vettek. De akkor még a katonai időmet csak egy fél évet töltöttem. Itt töltöttem Debrecenbe egy fél évet katonaként, és innen kerültem föl, de ott le kellett töltenem a katonai időmet, de volt egy ilyen, úgy hívták, hogy kariskola, de mi végül is egy év alatt, akik benne voltunk, azok egy év alatt végeztük el az énektanszaknak a sűrített anyagát. A szocializmusban ez így ment, hogy lehetett csinálni ezt az érettségit is. Egy év alatt le lehetett érettségizni. De hát nekünk meg volt az érettségünk, tehát nekünk csak az kellett, hogy zenét tanuljunk, de mi már megtanultuk a zenét, az volt az érdekes gyerekkorban. Tehát nekünk a Kodály tanította ezt a bizonyos Kodály módszert.
Mikor bukott meg az építész mérnöki szakma iránti szeretet?
A soha nem bukott
nem
meg.
Nem bukott meg.
Soha. Mai napig úgy érzem, hogy én rossz pályára kerültem.
Az élet nem ezt igazolja.
De tényleg ez egy érdekes dolog, mert én szerettem énekelni, ez biztos. Már gyerekkoromban otthon is énekeltem. Nagyon szeretek olvasni, és már gyerekkoromban is szerettem olvasni. Arany János balladákat én szerettem a legjobban olvasni. És akkor körbeült a család, és élveztük. Hát az egész Toldit, mindent elolvastunk, és azt nagyon élveztük, mert én meg már úgy adtam elő, hogy megjelenítettem. Szóval bennem volt ez, mert az édesanyánk, ő amatőr színjátszó volt, ilyen vallásos darabokat adtak elő, és én emlékszem, még kisgyerek voltam, és már akkor ott voltam, és ő volt a főszereplő, a Fabiola, meg nem tudom, mindenféle dolgok voltak, és valószínű, hogy tőle örököltem azt, hogy hát szeretek produkálni, és verseket tanultam. Nekem a magyarból mindig kitűnő volt minden iskolában, gimnáziumban, ahova csak jártam, mert én verset mondtam. Azért hagytam abba például a szakmát, még akkor jó volt a hangom is, meg minden, mert azt mondtam, hogy nem akarom azt megérni, hogy valaki, egy fiatal ember azt mondja, ez az öreg pasas mit keres ott a színpadon. Pedig pénzt, nagy pénzt is ígértek, csak egy nótát énekeljek el, és nem tudom, nem. Ha nem húzok meg egy vonalat, akkor megérem azt, hogy öreg artista leszek, fogatlan oroszlán, akinek már semmi, legfőjebb az öregek azt mondják, hogy na, ezt tapsoljuk meg ezért vagy azért. Ezt a kort nem akartam megérni, a kort igen, csak hogy már én nem elhatároztam annak idején, hogy itt abba hagyom, amikor még az utolsó előadásomban is nagy tapsot kaptam, azt mondtam, hogy köszönöm, soha többet. Nem is énekeltem. Még a barátoknak se énekeltem. Fáj a szívem, amikor hallom. A saját felvételeimet nem is nagyon szeretem meghallgatni, mert az nagyon rossz érzés, hogy ezt én már nem tudom megcsinálni. Na most azért mondom, hogy én tévesztettem az utat, nem magamtól, hanem így hozta az életem. Mert egy öreg mérnök, egy építészmérnök, mert fantáziám megvan az építészetet, én meg tudom állapítani, hogy mi a jó, és mi a rossz, és minden. És sokat is gondolkodtam rajta, hogy egy házat kéne építenem, de olyat, amit én szeretnék. Azért mondom, hogy én utat tévesztettem, eddig jutottam, ameddig jutottam, de akkor még most is dolgozhatnék. Mert egy öreg építész az nem vén építész, az addig, amíg meg tudja húzni a vonalat, meg el tudja mondani, hogy mit akar, vagy meg tudja csinálni, addig csinál. De én már, mint énekes és színész, már nem csinálhatom.
Nem lehet, hogy ez inkább egy erős nostorozás? Tehát nem vagyok én abban biztos, hogy nem lehetne. Tehát nem inkább egy ilyen önkontroll, amit az előbb is említett, hogy nem akarom megélni azt, hogy effektíve sajnálatból vagy szánalomból tapsoljanak meg, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk prózai színészként ne állhatna színpadra, mert ugye így kezdődött itt Debrecenben a karrier.
Hát úgy, igen, hát ez úgy kezdődött, ez érdekes dolog volt, hogy a Honvéd együttesnél indult el az, hogy itt volt egy basszista, akit le akart szerződtetni az Állami Operaház, de a Blum Tamás, az akkori itteni zeneigazgató, azt mondta, hogy ha tudsz magad helyett egy másik basszistát ajánlani, akkor elengedlek. Hát ez megjött, Kerekes Gábornak hívták, és ő is a Honvéd Együttesből indult el. Hova vezetett az útja? Jött a Honvéd Együttesbe, és azt mondta, hogy gyerekek, remek, basszus, állás, Debrecenbe, minden. Mindannyian, akikben valami kis ambíció volt, hát elmentünk, megadta a címet, hogy hova kell menni, és a Blum Tamásot meghallgatott bennünket, és úgy kerültem ide, hogy nem basszistának szerződtetett, mert ezt a Tóth szegény most halt meg 92 éves korában, Tóth Jóska barátok. Őt szerződtette basszistának, nekem meg azt mondta, hogy na ide figyelj, pajtás, téged basszistának nem tudnak leszerződtetni, de neked nagyon jó hangod van, és beszélgetett ott velem, és azt mondta, hogy a színházról alkotott véleményedet is elfogadom, gyere le, hogyha van hozzá kedved, gyere le Debrecenbe, de csak énekes színésznek tudlak szerződtetni.
És aztán jön a Kékszakállú Herceg, és ez a bizonyos 1965. december 27-e a Fekete Nap.
Az is érdekes dolog volt. Ugye itt volt egy belga impresszárió nő, Denis Tolkovsky, meglátta és leszerződtetett bennünket, Antwerpeni, ugye Belgium két részre, a Vallonok meg a Flamandok. Ez a Flamandok királyi opera, hát Antwerpen. És ott voltam egyfolytában 3,5 hónapig, mert ott rendeztek, meg ott próbáltuk az előadásokat, stb. Stb. És hát ott mutattuk be, és nagy sikere is volt a darabnak, és hát hazajöttünk karácsonyra a Krisztával együtt, és akkor nem lehetett így kóricálni a világban. Amikor hazajött az ember, le kellett adni rögtön az útlevelet. 24 órán belül. És csak akkor adták vissza, amikor 24 óra múlva már ott kellett legyek. Tehát ugye lefolyt a karácsony, minden rendben volt, 27-én bemegyek az útlevelemért, ott akkor külön az Interkoncertnél, ugye egy állami vállalat volt ott minden, és ott a belügyminisztérium alkalmazottjai kezelték az útlevelet, nem a Interkoncert alkalmazottjai, de egy fiatal kislány volt ott, és mondja, hogy művész úr, valami nagy baj van, mert nem adták vissza az útlevelét. Mondom én nagyképűen, hát már akkor már Olaszországban is voltam, meg minden útlevéllel, hát nem volt sem problémám, hál' Istennek. Meg hát feleségem, akkor az első feleségem volt, akit azelőtt vettem el feleségün, tehát nem volt nekem semmiféle problémám, és hát akkor aztán elindultam, és Ponciustól Pilátosig mentem, hogy hát mi a nyavaja van. És mindent azt mondták, hogy a Magyar Népköztársaság érdekét sértené, hogyha én kimennék nyugatra. Mondom, mi van? Miért sérteném én? Hát ilyen fontos ember? Igen, maga ilyen fontos ember, mondták nekem. Tehát nem kaptam 10 évig útlevelet. Na most én azt hittem akkor, hogy ez a december 27, ez nekem a fekete napom. Mert hát akkor 33-34 éves voltam, tehát erőm teljében voltam. A lényeg az, hogy nagyon el voltam keseredve. És mit tesz Isten? 1972. december 27-én vettem jelenlegi aranyos feleségemet feleségül, és ez azt jelentette, hogy most már 42 éve vagyunk együtt.
Fűsor tűz,
5 éve ezen a napon hunyt el Tréfás György operaénekes, a művész egyéniségre emlékeztünk az elmúlt percekben.